Vendégünk továbbra is a stúdióban Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Itt a műsor első felében a nagyhatalmakról beszéltünk, a második világháborút megelőző stratégiájukról, a második világháborús szerepükről, de milyen lehetőségei, vagy egyáltalán milyen mozgástere volt Magyarországnak, vagy a Magyarországhoz hasonló közép-európai államoknak ebben a konfliktusban?
Hát a konfliktus megelőzően is. Szerintem egyáltalán semmilyen mozgásterük nem volt. Tehát itt a nagyhatalmak azzal, hogy az osztrák-magyar monarchiát föloszlatták, és utódállamokat hoztak létre, szerintem direkt azért ilyen határokkal, hogy a viszály és az egymás ellen fordíthatóság be legyen kódolva, és ugyanezt a taktikát alkalmazták Afrikában is. Tehát a mai napig mindazok a konfliktusok, amik a szomszéd országok között vannak, azok eleve bele voltak kódolva ebbe a béke
rendszerbe. De kérdés, hogy lehetett volna-e máshogy csinálni az első világháború
hát
után,
bár
voltak konfederációs törekvések.
Nem csak az, de hát ahhoz azért nem kellett volna olyan különösebben nagy tehetség, hogy mondjuk az etnikai határokat figyelembe vegyék, vagy népszavazást tartsanak. Ők eleve azért akarták így csinálni, mert nekik az oszd meg és uralkodj volt a céljuk, és a mai napig az a céljuk. Hát a mai napig hergelik egymás ellen az itt élő népeket, azért, hogy egyébként saját maguk számára előnyösebb feltételek legyenek. Ez nekem egy nagyon nagy problémám, hogy mikor jövünk már végre erre rá. Tehát az itt élő népek, akik mindig csak tehát akiket mindig csak kihasználtak, mindig csak ürügynek se használták, akiket bármikor elárultak. Hát a második világháború történetét végignézzük, csak árulások vannak. És azóta is csak árulások történnek ezzel a térséggel szemben. Tehát mikor fogunk már erre végre rádöbbenni, és látjuk azt, hogy nem azok a nagy problémák, amik minket elválasztanak Szlovákiától, vagy Romániától, vagy a déli területektől, hanem hogy mi nekünk közös a sorsunk, és hogy minket, ha amennyiben mi nem fogunk összefogni tudni, mindig csak kijátszani fognak. A második világháború erről szól, de az első világháború utáni béke is erről szólt. Tehát nem hiszem, hogy itt bármelyik országnak bármilyen játék tere lett volna a második világháború alatt. Tehát mondjuk egy példát, ugye Csehszlovákiának nagyon-nagyon jól felszerelt hadserege volt a második világháború előtt. Nagyon jó hadipara volt, a nyugat kedvence volt, tehát ez az ország, hogy Csehszlovákia ilyen nem létezett, mint hogy ma se létezik, ezt ők hozták létre. És mégis egy pillanat alatt azt mondták, hogy jó, hát akkor...
Már Németországnak
adjuk okkal Németországnak a szudéta német területeket, jó, akkor egyezünk meg a területén. Pedig ez a kedvencük volt. Egy pillanatig nem volt ezzel probléma, hogy akkor most éppen más feltételekbe egyezzenek meg. És ugyanez volt a helyzet az összes többi országgal. Hát azért nézzük meg, hogy 1944 októberében, hát azért a Churchill elment a Sztálinhoz és egy sajtpapíron százalékos arányba elosztogatták egymás között az itt élő népeket. Hát szóval ezt a cinikus, tűrhetetlen attitűdöt azért ezt szeretném hangsúlyozni, mert azért ez példátlan. Tehát legalább Münchenbe odaültek egy konferencia asztalához, és valami tárgyalás volt. De itt még az se, itt az éj leple alatt, mint az éjszakai tolvaj, ottan egy papírról megállapodtak, és akkor a Stalin meg kipipálta, amiket a Churchill oda fölírt. Hát, szóval azért ennyit ért ezeknek az ország, ezeknek a nagyhatalmaknak, ennyit értek az itt élő népek. És még azzal is megosztották őket, hogy a háború után még azt mondták, hogy a csehszlovákiak a győztesekhez tartozik, Ausztria a győz, a többi meg a vesztesekhez. Hát hogy?
A háború hát, alatt Magyarországnak hogy azt mondta, hogy semmilyen mozgástere nem volt, de azért különböző kísérletek mégis voltak Magyarország részéről, az angolokkal vagy britekkel való kapcsolatfelvételre is. Tehát volt valamiféle mozgás. Ezeknek akkor gyakorlatilag zéró jelentősége volt, a nagy játszmát tekintve, vagy azért lehetett volna másképp
pont
Magyarország? 44
októberében, miközben a Sztálin a Churchill-lel állapodott meg a százalékokban, tárgyalt a magyar fegyverszüneti delegáció Moszkvában, ennyit tudok róla mondani, de a Borhi László előadásában hivatkozott arra a dokumentumra, amit megtalált, ami azt jelentette, hogy az angol szászok nyomást gyakorolnak az itt élő népekre, például Magyarországra, aki, hogy ugorjon ki a náci szövetségből, azért, hogy a nácikat tehermentesítsék a nyugati front megnyitásakor. Ugye a kálai kormány mindig azt akarta, hogy majd, ha ide élnek a szövetség, nyugati szövetségesek, akkor mi odaállunk melléjük. De ők azt követelték, hogy ők ugyan nem segítenek, ők ugyan nem ígérnek semmit a háború végére, de mi legyünk öngyilkosok. Tehát ennyit tudtak az angol szászok tenni az érdekünkbe, ezt tudom mondani. Tehát az akkori politikai vezetésnek föl kellett mérnie, és szerintem föl is mérték, mert nem lehetett nem fölmérni. Tehát azért 38-ban, amikor az Anschluss megtörtént, Magyarország közvetlen szomszédja lett a német birodalom, a náci birodalom. Hát utána megállapodtak a Szovjetunióval a nácik. Két tűz között voltunk. Hát mire számíthattunk? A magyar politikai vezetés pontosan tudta, hogy német érdekszférába kerültünk, és azt is pontosan tudta, hogy ha a nácik elvesztik a háborút, akkor szovjet érdekszférába fogunk kerülni. És hiába fordultak az angol szászokhoz, mert nagyon sok politikai vezető volt itt, aki az angol szászokba gondolkodott, az angol szászoktól semmilyen, se bíztatást, se ígéretet, se semmit konkrét nem segítséget kaptunk. De nem hogy segítséget, hát azt mondták, hogy akkor, amikor Csehország ugye náci fennhatóság alatt állt, az egész csehipar a náciknak dolgozott, a csehek soha egy óra sztrájkot nem folytattak, hogy a német hadipart ezzel meggyengítsék. Semmiféle ellenállás nem volt. A szlovákok sokkal hamarabb, sokkal jobban kiszolgálták a nácikat a Tiszó vezetése alatt, mint Magyarország, ahol hát ugye vonakodtak ilyen szállítmányt, olyan szállítmányt megpróbáltunk. Hát milyen bátor volt Magyarország, hogy nem engedte át a Lengyelország felé a vasútvonalokon a náci hadsereget. Hát ki merte még ezt nekik mondani, és beengedtünk 100 000 lengyelt Magyarországra ilyen állapotban, amikor Magyarország ilyen stratégiai, geostratégiai helyzetben volt. Ezt se hangsúlyozzuk kellően. És akkor, amikor Magyarország a szállítmányokat késleltette, akkor, amikor a lengyeleket ellátta, akkor, amikor minden iránt próbálkozott, és a többi ország ezerrel kényszerült a nácikat kiszolgálni, akkor is azt üzenték az angolok, hogy a háború után úgyis elveszítjük a visszacsatolt területeket, és ne számítsunk semmi jóra. Tehát azt akarom csak mondani, hogy nem volt választás lehetősége a magyar politikai elitnek, ennek ellenére szerintem jól vizsgáztak, mert az a tény, hogy Magyarország 44 márciusáig a náci megszállást el tudta kerülni, ez szerintem egy nagy politikai eredmény volt, ez több volt, mint amit bármelyik másik szomszéd ország vezetői el tudtak érni, de igazából nem osztottak nekünk lapot. Tehát ez nagyon jól látszik, ha a második világháborút megnézzük. A Roosevelt azt mondta, hogy nem akar abba a helyzetbe kerülni, hogy a háború utáni béketárgyaláson a kisállamok azt gondolják, hogy beleszólhatnak a sorsukba. Tehát egy dolog, amit meghirdetnek a nyilvánosság előtt, és egy dolog, ami a realitás. A realitás az, hogy itt ezek a nagyhatalmak felosztották újra maguk között a világot, és ezt a térséget a Szovjetunió megszerezte a második világháborúban, harcokban elfoglalta. És bizony a megegyezésnek az is része volt, hogy ez az iránt, hogy mit fog tenni ezekkel az országokkal itt, Kelet-Európában, az iránt érdektelenséget fognak mutatni a nagyhatalmak. Ez bizonyos fokig megszűnt, meg megváltozott Truman elnök alatt, de a második világháború alatti tárgyalásoknak ez volt az alapja.
Ugye azt szokták mondani, hogy a jaltai világrend egészen a vasfüggöny leomlásáig 1989-ig tartott, de mennyire érezhetjük még a mai mindennapokban is ennek a világrendnek, vagy a nagyhatalmi politizálásnak a hatásait Magyarországon?
Hát nézze, azt nyilvánvalóan látnunk kell, és ugye nemrég jelentek meg olyan írások, amelyek utaltak Thatchernek, meg Mitterrandnak azokra a szándékaikra, hogy valójában ők nem voltak érdekeltek abban, hogy a Szovjetunió ebből a térségből kivonuljon. Egyrészt ugye a Németországtól továbbra is megvan az a félelem, ami hát a 19. század vége óta, a 1871 óta jogosan megvan, hiszen mondtam, ez egy új geostratégiai felállást jelent Európa számára egy egyesült nagy Németország, tehát ők ezt nem akartak, másrészt baromira nem érdekelte az itt élő népekkel, mi történik, tehát ők elsősorban a saját biztonságukat és a jólétüket akarták megőrizni, ami természetes, és én ezt egy nagyon legitim dolognak tartom, tehát csak azt szeretném, hogyha a reál politikai érdekek alapján próbálnánk gondolkodni a történelemről, mert akkor talán jobban megértjük azokat a reál politikai mozgásokat, amik ma vannak a világban. És az, hogy ez nem így történt, az Amerikai Egyesült Államoknak köszönhető. Tehát Reagan és részben Bush, ők meg voltak győződve arról, hogy a Szovjetuniót ki tudják szorítani Kelet-Európától, és meg tudják dönteni a kommunizmust, és ez megtörtént. És mi egy szerencsés történelmi pillanatban visszanyerhettük a szabadságunkat, de ebben az itt élő népeknek a mozgása, a szerepe az döntő volt. Döntő volt, hogy az itt élő népek ezt akarták, és ezért tömegesen az utcára mentek, és ezt kinyilvánították. És ugye az is látszik, hogy Nyugat-Európa milyen vonakodva vett csak be minket az Európai Unióba, és hogy a mai napig megpróbál másodrendű országként viszonyulni hozzánk. Én ezt nagyon sérelmes dolognak tartom, és újra csak azt tudom mondani, hogyha a környező országokkal közösen tömbbe tudnánk fellépni, jobban tudnánk az érdekeinket velük szembe érvényesíteni, amire az Európai Unió egyébként egy kiváló tere. Az a tény, hogy bevettek minket a NATO-ba, az reménnyel töltött el engem, mert úgy éreztem, hogy akkor van esély, hogy bekerülünk egy nyugati szövetségi rendszerbe. Ugyanakkor meg az a tény, hogy a NATO jelentéktelenné vált, és hogy most az Obama elnök a legutolsó döntésével kinyilvánította, hogy azt a rakéta elhárító rendszert, amelyet Lengyelországba meg Csehországba akartak az amerikaiak telepíteni, ezt egy hang nélkül lemondták. Ez a számomra azt a következtetést jelenti, hogy az Egyesült Államok újra érdektelenné válik Kelet-Európa iránt, és még az is lehet, hogy Nyugat-Európa iránt is.
És ennek meg lesznek, vagy meg lehetnek a következményei a kelet-európai országok számára?
Úgy látom, hogy az Egyesült Államok sokkal inkább foglalkozik a világ más részeivel, és azt gondolja, hogy megengedheti magának, hogy Európával ne törődjön annyira.
Egyébként most, hogy a 70 éves évfordulóra emlékezünk, a II. Világháború kitörésének 70. évfordulójára, érdekes megnézni azt is, hogy az ember azt gondolná, hogy ugye a tényeket már lassan senki sem vitatja, a II. Világháborúval kapcsolatos tényeket, de hogy az emlékezésben sincsenek óriási eltérések attól függően, hogy ki milyen szemszögből nézi az eseményeket ma. De láthatólag vannak eltérések, hiszen az emlékezés is más Oroszországban, más Németországban, más Kelet-Európában és más Amerikában. Ezt minek tulajdonítja?
Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok nem nagyon emlékezett mostanában a 70. évforduló kapcsán. A Szovjetunió rettenetes áldozatai miatt Oroszország egészen másképp áll ehhez a kérdéshez.
Tehát számukra a nagy honvédő háború jelenti a második világháborút.
Háború, a nagy sikerek háborúják, a hatalmas haditetteknek az elkövete, a hősi korszak, a második világháború, ami számunkra meg a szenvedés korszaka, az, amikor eltiportak minket, semmibe vettek a szabadságunkat, elvették, amikor megszálltak minket, hol a nácik, hol a szovjetek, és például Magyarország 1 millió embert vesztett, de ugyanakkor mondhatnám a balti országokat, amelyeket szintén eltiportak, a lakosság legnagyobb részét megalázták, tönkretették, millió számra vitték el az embereket lágerekbe, meg akarták törni a nemzetnek a gerincét. Tehát nekünk mind a két országgal szemben, a náci Németországgal és a Szovjetunióval szemben is nagyon sok olyan tapasztalatunk van, amelyek évszázadokra beívódnak az embereknek a történelmi emlékezetébe. Tehát a nagyhatalmak részéről, és ezt most Németországra is, és Oroszországra is értem, az ő részéről nagyon sok gesztusra lesz szükség, és nagyon sok empátiára abban a tekintetben, hogy ezek a félelmek, ezek a görcsök, ezek egy picit oldódjanak. A történelmi tapasztalatok ennek a térségnek a számára a németek és az oroszok részéről nagyon sok fájdalmat, sérelmet és nagyon sok rosszat jelentenek. Ugyanakkor pedig látnunk kell, hogy a geostratégiai adottságuk miatt ennek a térségnek a jövőjét ez a két ország fogja döntően meghatározni. Tehát úgy a németeknek, mint az oroszoknak, mint az itt élő népeknek együtt kell működniük, mert szomszédai vagyunk egymásnak, egymásra vagyunk utalva, és miután ők nagyok és hatalmasok, az ő részükről nagyon sok gesztusra lesz majd még szükség.
Hát ezért figyelték különösen a lengyelek is, hogy Putyin elnök mit mond Gdanskban, milyen kijelentéseket tesz, mennyire fogadja el az orosz történetírás azokat a tényeket, amiket korábban vitatott, gondolok például a Katyini vérengzésre, tehát hogy milyen gesztusok vannak,
igen,
Oroszország
hát
is a nagyhatalmak.
Igen, voltak gesztusok, mi keveseljük ezeket, ugyanakkor nem szabad letagadni, hogy voltak. Tehát most is, amikor elment, azért tett utalást.
Hát, eleve elment, ugye, ezt nagyon sokan
ez is nagy dolog.
Fogadták.
Azért a Katyini vérengzéssel kapcsolatos iratokat már a Jelcin is átadta. Tehát történt lassan, mondjuk 56-tal kapcsolatban is a Putyin a könyvében azért megfelelő gesztust tett, de kevés. Tehát nagyon nagyok tehát azért 50 év orosz-szovjet megszállás után nem elég a gesztusokból, sokkal több kell. Az a történész, aki most itt volt nálunk, mindig hívunk Oroszországból valakit, mert nagyon fontos, hogy legyen kapcsolat, és hogy próbáljuk megérteni az ő szempontjaikat is. Ő is nagyon határozottan kijelentette, hogy cinikus és amorális volt a Molotov-Ribbentrop-paktumnak a megkötése, hogy Katyin az egy megbocsájthatatlan tömegmészárlás volt, és hogy milyen rettenetes pusztítást végeztek ezekben az országokban a háború alatt. Ugyanakkor nekünk is meg kell értenünk, hogy Oroszország számára ez egy nagyon fájdalmas győzelem volt, csak hadifogolyból több mint 3 milliót gyilkoltak le. Tehát szinte minden családnak van valami személyes vesztesége, amelyik a második világháborúval kötődik össze.
És Magyarországnak ön szerint hogyan kellene emlékeznie, hiszen hogyha az elmúlt 70 évet végignézzük, akkor lassan megszámlálhatatlan mennyiségű verzióval kellett szembesülniük gyerekeknek, felnőtteknek azzal kapcsolatban, hogy mi is történt pontosan 70 évvel ezelőtt, és ez hogyan és milyen mértékben határozza meg az ő életüket a mai mindennapokban.
Nézze, én azt gondolom, hogy a magyar történelmet is a reál politika felől megközelítve kell újra értelmeznünk, és megpróbálni méltányosnak lenni azokkal, akikre haragszunk azért, hiszen a második világháborút is elvesztette Magyarország, ahogy az elsőt, jogos a harag, de ennyi idő után méltányosan kellene közelítenünk azokhoz az alternatívákhoz, amelyek előtt az akkori döntéshozók álltak. Ezek az alternatívák a rossz és a még rosszabb közötti választást kínálták fel nekik, és nagy szerencs, hogy sokszor csak a rosszabbat választották, és nem a sokkal rosszabbat. Nehéz ezt mondani, de még egyszer mondom, tehát olyan geostratégiai helyzetben van Magyarország, és ezt ma is érezzük minden nap a bőrünkön, amikor nagyon sok bölcsességre, higgadtságra, taktikára lenne szükség.
Mert hogy most egyébként többféle választás is van Magyarország számára, vagy talán nem a rossz és a legrosszabb között kell választani?
Hát, tulajdonképpen azt gondolom, hogy kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint a 20. században bármikor az első világháború óta, és taktikusnak kell lennünk, ügyesnek, és nagyon céltudatosnak, de ehhez az kellene, hogy tudjuk pontosan, hogy mit akarunk, mik a nemzeti érdekeink, ehhez mit kell elérnünk, milyen kompromisszumokat kell megkötnünk, milyen szövetségekhez kell csatlakoznunk, mert ma az Unióban az a nagy lehetőség van, hogy hát egy-egy kérdésnél mérlegelhetjük, hogy mikor milyen szövetséget kötünk, milyen döntés érdekébe. Tehát én azt gondolom, hogy talán, ha ezt pontosan meg tudjuk határozni, akkor tudunk élni azokkal a lehetőségekkel, amik előttünk állnak.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Schmidt Máriát, a Terrorháza Múzeum főigazgatóját hallották, ezt a beszélgetést felvételről közvetítettük.